Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök erről a helyről is, azokat is, akikkel nem találkoztam személyesen ma még. Mai közös gondolkodásunk alapigéjét Prédikátor könyve 7. fejezetéből olvasom a 29. verset. Tehát Prédikátor könyve 7. fejezet 29. versét olvasom, ami így hangzik: hanem lásd, ezt találtam, hogy Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Egy nagyon rövid, tömör igei kijelentés. Azt mondja, Isten teremtette az embert igaznak. Az itt szereplő szó kifejezés ugye azt jelenti, hogy több magyar szóval adható vissza, hogy őszinte, egyenes, becsületes. Ezt jelenti tehát Isten maga képére és hasonlatosságára teremtve az embert, őszintének, egyenesnek, becsületesnek, igaznak teremtette. Az ige így folytatódik, hogy ők pedig kerestek sok kigondolást. Ez a szó pedig fordítható, visszaadható így is, hogy okoskodást. Vajon miről is van itt szó? Mit is jelent ez? Vajon miféle kigondolásról, okoskodásról van szó? Mit rejt magában ez a kijelentés? Hogyha ezen elgondolkozunk, akkor a Bibliánk legelejére kell visszalapoznunk, vagyis legalább gondolatban visszatérnünk. Itt találkozunk először az emberi oldalról, kigondolásról, okoskodásról. Isten tehát igaznak, egyenesnek, őszintének, becsületesnek teremtette az embert, és minden igen jó volt. Sőt, így olvassuk, hogy íme igen jó. Szinte egy örvendező felkiáltás, ez a megállapítás. És Isten helyezte ugye egy a földön belül is, ami mind gyönyörűségekkel is szép dolgokkal volt tele, helyezte az Éden kertjébe az embert. És egyetlen dologra mondta Isten, hogy azt ne tegyétek. Ez volt az ember hűségének a próbája. Felkészítette az embert a megállásra, megindokolta a tiltást, feltárta a következményeket, és mondhatnánk azt, hogy minden teljességgel megalapozott volt ahhoz, hogy az ember megálljon és ne bukjon el. És amikor a kísértés megtörtént, hogyan is gondolkodott az ember magában, hogyan okoskodott? Látta, hogy jó az a fa Ederre. Tehát annak ellenére, hogy Isten azt mondta, hogy arról ne egyél, arról ne vegyél, azt meg se érintsed, ennek ellenére azt mondja, jó az a fa Ederre, de hát ehető. Semmi látható jele nincs, hogy ez valami kárt okozna, valami romlást, vagy negatív következményt hordozna magában, hanem hogy kedves a szemnek, tehát vonzó. Ez megint csak a kísértések egy külön kategóriáját foglalja össze, ami ugye a szemen keresztül érkezik, ami vonzó, tetszetős, kedves a szemnek. Utána olvassuk azt is, hogy kívánatos a bölcsességért. Vagyis, hogy még volt egy olyan oka is, ami előnyre tehet szert az ember, hogyha ezt megteszi, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd. Vagyis összegezve, hogy semmi olyan látható dolog nincs, ami indokoltá tenni ezt a döntését Istennek. Az ember így okoskodott magában. És ezek után mit tett? Vett, evett, mindketten vettek és ettek egyformán, hogy ki honnan, a fáról vagy a másik kezéből, az teljességgel mindegy, a végeredmény szempontjából. És mondhatjuk azt, hogy ezek alapján mik is a mindenkori kigondolások, okoskodások jellemzői? Miről van szó? Mi a lényeg? A lényeg, hogy felülbírálni Isten valamely tiltását, mint egy kibúvót keresni, és mint egy indokoltá is tenni annak az áthágását. Mivel, hogy nincs olyan emberi szempontból megindokolható oka, ami ezt hát indokoltá tenni. És ugye láthatjuk azt azonnal, hogy hova is tűnt az embernek az őszintesége, egyenessége, becsületessége rögtön, azon nyomban, ahogy ezt megtette, A legelső következmény ugye mi is volt? Rögtön megjelent az addig ismeretlen szégyenérzet, rejtőzködni, bujkálni próbált, majd vádaskodni, sőt, a következményeket elhárítani emberi megoldással, ugye a fügefalevélből készült kis körülkötőre gondolok, vádaskodni és áthárítva a felelősséget. Tehát azonnali a romlás. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember azonnal emberben egy belső torzulás jelent meg azonnal. Mondhatjuk, hogy máighatóan. És innentől kezdve nem csak az egyes ember, hanem az egész emberiség letért az egyenes útról. És mondhatjuk azt, hogy hatalmas kerülő utat kell megtennie ahhoz, hogy visszatérjen, ha visszatérni akar, és aki visszatérni akar. Odáig jutottunk az ige jellemzése szerint, hogy az egykor őszinte, egyenes, becsületes, igaz embert így jellemzi az ige, ugye, hogy családabb a szív mindennél. Vajon kicsoda ismerhetné azt? Tehát családabb a szív mindenni. Családdá vált az ember. Ha elgondolkozunk az emberiség történelmén, az egyes emberek történetén akár, amit a Biblia elénk tár, akkor azt látjuk, hogy hogy a mozgató rugója, az indítéka a tetteknek, az egyes tetteknek nagyon sok esetben nem az, hogy mi a helyes, mi az igaz, hanem hogy mi az érdekem, mit kíván az önérdek. Nagyon sokszor, amikor az ember töprengeni kezd, akkor sajnos ez a motiváció a háttérben. Nem mindig tisztán az igazság. Egy tudósunk ezt így fogalmazta meg, hogy mennyire, milyen szintű a torzulás az emberi gondolkodásban, hogy az emberi agy olyan ravaszul dolgozik, hogy még csak be sem fogadja azt az információt, ami érdekeivel ellentétes. Az érdek, ugye itt is elénk kerül az ez kifejezés, ez a szó, hogy érdek. Tehát végső soron az ember önmagát is becsapja. Tehát ami nem áll az érdekében látszólag, nem előnyös a számára, anyagi vagy bármilyen egyéb szempontból, akkor ezeket az érveket, gondolatokat nagyon hajlamos figyelmen kívül hagyni, az ilyen információkat, ösztönzéseket vagy késztetéseket, hogy nem vesz tudomást róla. Milyen érdekes egyébként azt is megfigyelni, hogy a nyelvünkben milyen sok kifejezés van arra vonatkozóan, hogyha valami nem őszinte, egyenes, becsületes, valamilyen eljárás vagy megnyilvánulás. Nagyon-nagyon gazdagon és árnyaltan lehet ezt kifejezni. Nekünk is, gondolom, magunkban eszünkbe juthat nagyon sok szó, hogyha ezen gondolkodunk. A nem egyenesnek, nem őszintének nagyon sok rokon értelmű kifejezése van. Nem csak a nyilvánvaló hazugság az, ami az ellentéte, hanem ügyeskedő, fondorlatos, agyafúrt, furfangos, család, ravasz, rafinált, és így tovább, a csúsztatás válfaja. És ezek között ugye említettem azt is, hogy agyafúrt, meg furfangos, és ugye elgondolkodtam ezen, hogy bizony gyermekkortól kezdve nem is vesszük észre, vajon mennyire vagyunk érzékenyek arra, hogy akár csak a gyermekeink, milyen gyermekek, unokák, hogyha itt most szétnézek, ezt a szót is mondanom kell, hogy milyen mesék érkeznek el hozzájuk, mit jutnak el. Mert ha visszaemlékezünk a saját gyerekkorunk meséire esetleg, akkor eszünkbe juthatnak ilyen kifejezések, amik ott olyan mosolyogtatóan, tehát mosolyogtató megnyilvánulások voltak, és úgy szurkolhatott is az ember a főhősnek, aki ugye agyafúrt volt, túljárt a másik eszén, ugye többet észel, mint erővel. Ismerjük ezt, ugye? Mindannyian. De ez mit is jelent? A másikat becsapva. Ez feketén-fehéren ennyi. Nem szebb és nem jobb ennél. És hogy milyen könnyen és a legfogékonyabb, legzsengébb gyermekkorban milyen könnyen megfertőződik az ember azzal, hogy ezt nem elítéli, hanem azt tanítják ezek a mesék, hogy az jár jól, aki ezeket alkalmazza. Lám, kivágta a rezet, milyen ügyesen megoldotta a helyzetet. És a másik ott maradt a slamasztikában. Hát most bocsánat, hogy ezt így fogalmaztam, de hogy értsük, hogy szóval, hogy egy jó lenne, ha sokkal érzékenyebbek lennénk arra mi magunk felé is, meg a nálunk sokkal védtelenebb gyermekek felé is, hogy mi az, amit továbbítunk, amit képviselünk, mi az, amire bólintunk, hogy ez így jól van, mosolygunk, hogy ez így rendben van, vagy pedig nem, és rávilágítunk, hogy ez nem helyes, és miért nem az. Tehát átjárja a világunkat olyan métejező, negatív befolyás, ami miatt meg kell mondanunk, hogy eltompultak az érzékeink. Már mire megérjük a felnőtt kort, már az erkölcsi ítélőképességünk sokkal kevésbé jelez, mint korábban. Mert megszokottá válik. Annyira átszövi a világunkat, mindaz, ami nem egyenes, nem egy becsületes, nem őszinte dolog és megnyilvánulás, hogy még csak ritkán ébredünk arra is rá, hogy engem manipulálni próbálnak, befolyásolni próbálnak, hogy így és így alkossak véleményt, hogy így és így gondolkozzak, vagy cselekedjek. Tényleg mondhatjuk, hogy átszövi a világunkat a hamisság, és megszokottá válik. Megszokottá válik, ebben élünk, és nem vesztük észre. Pedig nagyon veszélyes dolog, mert egy kicsit is, ha hozzászokunk, és megengedjük az életünkben, a gondolkodásunkban, szemet hunyunk felette, minden piciben indul el. Minden kicsiben indul el. A legnegatívabb következmények, és először parányi kis morzsányi dolgokból alakultak ki. És lehet nagyon sokféle módon valótlant állítani, vagy ha nem is állítani, de sugalmazni, jelezni. Nem csak szavakkal. Lehet valótlan tartalmat közvetíteni megnyilvánulásainkkal, egy gesztussal, egy olyan hangsúllyal, ami nem felel meg az ember beszéde valódi tartalmának. Sokszor már nem is érjük tetten ezeket a dolgokat, annyira megszokottá válik. Hogyha nincs összhang a tartalom és a forma, a valódi közlendő és a forma között. És nem véletlen, mert ezzel is sugallani akar valamit a beszélő, amit nyíltan nem mond, nem mondana ki, mert azzal nem érne célt. De így, ezzel, ilyen módon viszont igen. Vélt előnyökhöz jut így ezen az úton az ember. Hangsúlyozom, hogy vélt előnyökhöz. Mert mit mond az ige? Hogy mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a maga lelkében kárt vall. Ha maga lelkében kárt vall, ha ott belül valami romlás indul el, van-e bármi, ami értékében ellensúlyozni tudná ezt? Létezik-e bármi, ami a belső romlást ellensúlyozni tudná, amit megnyertünk ezen az áron? És hogy mi minden tartozik ebbe a kategóriába a hétköznapokban, azt fel sem tudjuk sorolni. Nem is ez a célunk, de azért röviden azért megemlítem, hogy ilyen árnyalatnyi dolgok is például, mint véletlennek tüntetni fel valakinek a szándékos elkerülését. Ugye milyen kis apróság. Hogyha nem rendezett a viszony, és kellemetlen lenne a találkozás, akkor hát látszólag nem veszi észre egyik a másikat. Ez már az őszinte, egyenes, becsületes kategóriába nem illik bele, ugye egyértelmű. Könnyen előfordulhat mégis. Előfordulhat. Vagy valamit az összefüggéseiből kiragadva idézni. Akár, ami nyilván így már más értelmet nyer. Akár valakinek a beszédéből, megnyilvánulásaiból, vagy akár az igéből, ugye hát sok-sok torzulás így indult el, ami a Biblia téves értelmezéséhez, és akár közösségek megalakulásához vezetett. Hát ilyen alapon szoktam mondani néha, hogy Bibliából olvasható az is, hogy nincs Isten. Csak ugye ez így folytatódik, hogy mondja a balgatag az ő szívében. Ennyire egészen más értelmet nyerhet valami, hogyha a szöveg környezetéből, az összefüggéseiből kiragadjuk. Úgy eszünkbe juthat József Attilának van egy ilyen vers sora, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. A puszta tények, látszólagos puszta tények nem mindig adják vissza a valóságot. Ez vezessen bennünket, hogy minden megnyilvánulásunk, gondolkodásunk, szavaink, tetteink igazak, egyenesek, becsületesek legyenek, mert minden kicsi elhajlás ettől elindít egy folyamatot, az egyenes úttól való legkisebb letérés is. Például minden túlzó beszéd, kiszínezés. Milyen könnyű ebbe belecsúszni, amikor nem akar valaki valótlant állítani, csak mondjuk egy baráti társaságban, aki olyan mesélős típus, és elmond valamilyen vele megtörtént esetet, és úgy kicsit kiszínezi, túlzásokba esik, mert úgy szórakoztatóbbá válik, és ugye akkor már egy olyan indíték vezeti, ami nagyon könnyen befolyásolja, hogy letérjen arról a keskeny, egyenes, becsületes útról. Tehát kiszínezés, de kozmetikázás, az meg már a szándékos, amiben nem is belecsúszásról van szó, hanem valamit szépít az ember, letagadva a tényszerű valóságot, vagy minden egyes sugalmazás, amikor a beszédünkben nem nyilvánul meg valami szó szerint, nem szavakban nyilvánul meg, de hangsúlyban, különböző gesztikuláció, mimika, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a kettő ne legyen a legszorosabb összhangban. És akkor ez már megint csak ez a kategória. És az a kérdés, hogy mennyire vagyunk erre érzékenyek. Másoknál is, és magunknál is. Mennyire vesszük észre, mennyire visszatetsző ez nekünk. Mennyire taszító, mennyire érzékeny rá a lelkünk, mert a Biblia érzékenyíteni szeretne ez erre vonatkozóan. Most nem igét szeretnék idézni, hanem csak egy magyar írótól egy mondatot, ami így hangzik, talán ismerjük néhányan, hogy aki 28 szóban mondja el azt, amit 10 szóban is megtehetne, az egyéb aljasságokra is képes. És akkor első pillanatban, hogy mosolygunk rajta, hogy ez olyan túlzásnak tűnik, azért olyan mosolyogtató túlzásnak tűnik, de ha igazán belegondolunk, akkor nem az. Mert ha valaki nem azért mondja el 28 szóban, mert mondjuk nehezen tud fogalmazni, keresi a szavakat, egy kicsit szegényes a szókincse, de jól akarja megvilágítani, és akadozva nehezen, hosszasan írja körül, amiről nem tehet, az egy más helyzet. Hanem itt a mondásban úgy hangzik, hogy amit 10 szóban is megtehetne, elmondhatna. A képesség megvan tehát, akkor itt valami más áll a háttérben, ugye? Akkor más áll a háttérben, valami lappang, valami meghúzódik. Talán éppen nem a gondolatai kifejezésére szeretné használni a beszédet, amire adatott, hanem az elrejtésére. A gondolatai elrejtésére, mert erre is használható. Ugye? Az elfedésére, elrejtésére. Vagy valamilyen szerepben tetszeleg, vagy taktikázik, időnyerés, sajnos sok minden lehet a háttérben. És ezért nagyon igaz, ez mégiscsak igaz ez a mondás, hogy az sokféle aljasságra is képes, aki ezt megteszi, mert minden kicsiből nő ki. Először minden egy parányi megnyilvánulás csupán, és ha az ember nem áll meg, akkor az a folyamat elindul a lelkében. Ugye az életben tudjuk, hogy egy lejtőn sokkal könnyebb nem elindulni, mint ha már lendületben vagyunk, akkor lefékezni és megállni. A gravitáció is besegít, hogy lendületből már többet meg ne álljunk, és igaz ez lelki életben is, lelki átvitt értelemben is igaz, a gravitáció húzó ereje, vagyis a természetünk visszahúzó ereje, esendősége, gyarlósága. Ez is besegít a rossz irányba való lendületes haladásban, ha már egyszer elindultunk. Ezért fontos a megállás, hogy a legkisebb, morzsányi, árnyalatnyi dologban se essünk bele ebbe, a legkisebb mértékben sem. Ellen White-tól olvasok egy rövid idézetet a Proféták és királyok 403. oldaláról. Ha bármilyen vonatkozásban ki akarjuk használni mások tudatlanságát, gyengeségét vagy szerencsétlenségét, ezt a kísérletünket csalásként jegyzik fel a mennyei könyvekben. Az egyenességtől való legkisebb elhajlás ledönti a korlátokat, és felkészíti az ember szívét még nagyobb jogtalanságok elkövetésére. Amilyen mértékben jut előnyhöz az ember más rovására, ugyanolyan mértékben csökken lelki érzékenysége Isten lelke befolyása iránt. Az ilyen áron szerzett nyereség félelmetes veszteséget jelent. Két mondatot szeretnék kiemelni. Az egyenességtől való legkisebb elhajlás ledönti a korlátokat, és felkészíti az ember szívét még nagyobb jogtalanságok elkövetésére. És itt most ne paragrafusokra gondoljunk, hogy jogtalanságok, hogy milyen paragrafusokat hágunk át, bármi, ami az egyenességtől, őszinteségtől elhajlást jelent. A legkisebb is. És mi az óriási veszély? Azt mondja, hogy amilyen mértékben jutunk előnyhöz nem egyenes úton, ugyanolyan mértékben csökken lelki érzékenysége az embernek Isten lelke befolyása iránt. Ez az igazi nagy veszély. Akinek esetleg kárt okoz ilyen nem egyenes úton, őt még Isten helyrehozhatja, kipótolhatja neki, kárpótolhatja. De aki a saját lelkében kárt szenved, kárt val, ott az igazi nagy veszély, az az igazi nagy baj. A lelki érzékenysége csökken az embernek Isten lelke befolyása iránt, aki ugye a lelkiismereten keresztül szól. Az ember lelki hallásának a tompulása következik minden egyes rossz dolog elkövetése folyamán ezek által. Nagyon igaz gondolatok és sorok ezek. És azt hiszem, hogy a mai korban, a mai világunkban, amikor, ha csak mondjuk a reklámokra gondolunk, amik tényleg át meg át szövik, nem kell szándékosan hallgatni vagy nézni ilyesmit, az autó pályán is, ha megyünk, akkor szinte orrba vágják az embert ezek az óriás plakátok, amik sugallják, hogy vedd meg, tedd meg, menj el, nézd meg, mert erre van szükséged. Tehát a reklámpszichológia az egy szakma. Ugye ez arra van kihegyezve, hogy hogyan lehet az emberben olyan igényeket ébreszteni, amik eszükbe se jutottak előtte egyébként, amire valójában nincs szüksége az embernek. És hogy hova lehet eljutni, ez csak tényleg éppen csak felvillantás erejéig, egy szempillantás erejéig szeretném olvasni példabeszédek könyvéből, hogy ez a folyamat, ha elkezdődik, akkor hova juthat az ember, az igaz, egyenes, őszinte, becsületes ember. Példabeszédek könyve 6. fejezetéből a 12. versétől olvasom azt az igét, ezt a leírást. Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár, aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és ujjaival jelt ád. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral, minden időben háborúságot indít. Ugye mit mutat ez? Nem nyíltan teszi mindezt, nem nyíltan indít háborúságot, hanem hogyan? Hát álnok szájjal jár, az álnokság az mindig olyan vegyes dolog. Van benne valami igazság is, meg hamisság is, és a kettő vegyüléke, keveréke. Azt mondja, hunyorgat szemeivel, különbözőféleképpen jeleket ad szemeivel, lábaival is szól, ujjaival, de miért döntő, hogy álnokság van a szívében. És azért azt hiszem, hogy a kettőt így szembeállítjuk, Isten teremtését, hogy milyennek alkotta meg az embert, és ezt, valami kiáltó ellentét van a kettő között. De elég csak egy kicsit átállítani a váltót, egy kicsiben, kis dologban megtűrni a magunk lelkében a nem egyenességet, nem maximálisan teljes őszinteséget, már megindul a folyamat. És ki tudja, hol áll meg. Meg tud-e állni az ember, vissza tud-e fordulni valamely ponton. Most két bibliai példát szeretnék felidézni. Mondhatom azt, hogy a legenyhébb fajtából. A legenyhébb fajtából, hogy lássuk meg, hogy ez a két kis rövid történet mégis hogyan tartalmazza azt, amire azt mondhatjuk az ige alapján, hogy nem egyenes és nem őszinte. Máté evangéliumában olvasom a következő ige szakaszt. Máté evangélium a 21. fejezetében található egy párbeszéd Jézus és a farizeusok között. Így olvasom az igét a 21. fejezet 23. versétől. És mikor bement Jézus a templomba, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, mondván: micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondanékik: én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége honnan volt? Mennyből-é vagy emberektől? Itt most megállok. Álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy mi a kiindulási helyzet. Ugye Jézus, mondhatjuk, hogy szinte éjt nappallá téve gyógyított, tanított, önzetlenül az éjszakát sokszor imádságban töltötte, vagy pirkadatkor, még szürkületkor felkelt, hogy erőt nyerjen az atyától. És egész életével a körülötte levőket szolgálta. És itt most számon kérik őt, hogy micsoda hatalommal cselekszed ezeket. Ki adta neked ezt a hatalmat? És Jézus azt mondja, hogy én is kérdezek egy dolgot tőletek, és kölcsönösen válaszoljuk meg egymásnak a feltett kérdéseket. És azt a kérdést veti fel, hogy keresztelő János keresztsége, mondhatjuk, hogy megbizatása, küldetése honnan való volt? Emberektől? Ha emberektől, akkor önjelölt próféta. Vagy Istentől? Ha Istentől, akkor viszont Isten küldötte, Isten prófétája, ő, aki Jézusnak az útkészítője volt. Akkor tehát akire előre mutatott az ő szolgálata, hogyha ő hiteles személy, akkor akit hitelesített az ő szolgálata, az is hiteles. Azt látjuk, ez volt a kérdés. Azt látjuk, hogy ők ekkor visszavonultak, hát nyilván nem Jézus füle hallatára kezdtek tanácskozni, visszavonultak, és olvassuk, hogy azok pedig tanakodtak magukban mondván: ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartották. Most megint álljunk meg egy pillanatra. Tehát mi volt, amin ők tanakodtak? Mi motiválta őket? Mi volt az indítékuk? Hogy mi az igazság? Hogy tényleg Isten küldötte volt Keresztelő János, vagy nem? Mi az igazság? Ez volt a kérdésük? Nem. Az érdekünk mit kíván, milyen választ adjunk? Egy pillanatig nem az igazság foglalkoztatta őket. Mi hogy jövünk ki jól ebből a helyzetből? Ebből a kutyaszorítóból, hogy így mondjam, bocsánat, mert annyira azért intelligensek voltak, nagyon is. Azonnal átlátták, hogy ha ezt mondjuk, annak ilyen következménye van, ha azt, akkor pedig annak olyan. És utána így folytatódik a történet. Végül látszólag megtalálták a jó megoldást, és felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk. Nem tudjuk. Mondanékik ő is, én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Ugye ez egy nagyon jellegzetes mozzanat. Mit láthatunk meg ebből? Sok mindent. Azt, hogy egy nem tudommal is lehet hazudni, nem csak egy állítással lehet valótlant kifejezni. Azt is, hogy a döntő dolog a motiváció, az indíték mindig. Hogy amikor gondolkodunk, tanakodunk sokszor, vagy egymással, vagy magunkkal, akkor az a kérdésünk, hogy mi az igazság valamilyen dologban. Mi az igazság, mi a helyes, mi a Biblia tanítása. Az igen mindenre kínálja a választ. Van, mikor erőfeszítésbe kerül, hogy megtaláljuk, ugye szántóföldbe elrejtett kincs, van, amikor le kell ásni a mélybe. Van, amikor azért nehéz, mert magunkat kell megtagadni hozzá. De addig nincs nagy baj, amíg erre megvan az emberben a készség. És tényleg ez a motiváció, hogy mi az igazság. Hogy micsoda az igazság, és talán nem elfordulunk, hanem maradunk tovább ott, hogy szeretnénk megtudni. Mert amikor ide jut valaki, hogy csak jól akar kijönni valamilyen helyzetből. Kivágni magát, valahogy elkerülni a kellemetlenséget, hogy valami rossz fény vetüljön rá, vagy ő húzza a rövidebbet, ahogy szokták mondani. Akkor onnantól, hogy minden elveszett. És ez az egyetlen kis szó, amit itt Jézus használ, hogy én sem mondom meg nektek, az olyan világosan mutatja, rávilágít, hogy nagyon jól tudta ő a szívek indítékait. Nem arról volt szó, hogy nem tudnának erre válaszolni, mert a tudatlanság idejét Isten elnézi. Nem erről volt szó. Nem akartátok megmondani. Hát akkor az egyesség szerint teljességgel rendben van, hogyha én sem mondom meg nektek a kérdésetekre a választ. Ugye tehát ez a döntő, hogy soha semmilyen helyzetben ne azt keressük, hogy mi az előnyös számunkra, hogy milyen következmények hárulnak ránk egyik vagy másik esetben. Ugye emlékezzünk arra az ígére, hogy azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ez motiváljon bennünket, hogy egy-egy döntési helyzetben, vagy egy nehézségben, vagy egy általam nem ismert, nem átlátható, szövevényes helyzetben ne testtel és vérrel tanácskozzunk, hanem Istent hívjuk segítségül. Istentől kérjünk választ, segítséget, tanácsot, mert ugye ő a tudatlanság idejét elnézi, és aki kér, annak adatik, akinek pedig nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki szemrehányás nélkül készségesen adja mindenkinek, és megadatik néki. És milyen érdekes, ugye itt a nem tudom szót, kifejezést találtuk, azt olvastuk. Milyen érdekes, hogy erre nézve is olvashatunk az igében. Találunk az igében egy rövid verset. Példabeszédek könyve 24. részében, a 12. vers. Ha azt mondanád, íme nem tudtuk ezt, nem, de aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja, és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet. Tehát embereket megtéveszthetünk, megtéveszthető bárki. Kellően ügyes, kellő ügyesség kell hozzá, de Isten soha. Azt mondja, hogy ő, aki az elméket vizsgálja, ő tudja, és aki őrzi a te lelkedet, ő érti. És kinek a cselekedetei szerint fizet. Nem csak a konkrét cselekedetek, hanem az indítékok és gondolatok szintjén is eldől ez a kérdés. Ugye mit is mondott Jézus? Ezért mondta, hogy legyen azért a ti beszédetek igen, igen, nem, nem, és ami ezen felül van, az az ördögtől van. Mennyire igaz ez? Minden más az ördögtől való. Ugye, aki hazug, hazug ő és hazugság atya, az atya kifejezés azt jelenti, tőle ered minden. Valótlanság, hamisság, valóság meghamisítása. Akár a körmönfont nem könnyen átlátható lavírozás szintjén, akár a nyílt hazugság által. Ez mind-mind tőle ered. És ugye láthattuk, hogy lehet nem tudom már is hazudni, sőt tovább lépve lehet hallgatással is valótlant sugalmazni, hallgatni akkor, amikor szólni, beszélni kéne. Elhallgatni az igazságot, ezt a kifejezést is ismerjük. Egyetlen egy esetben van felmentve az ember a nyílt válasz adás alól, akkor, amikor Jézus ezt így fogalmazta meg, hogy sok mondani valóm van még néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Hogyha a másiknak az elhordozó képessége, a felkészültsége, a lelki folyamat nála nem tart ott, hogy ezt el tudná hordozni, fel tudná dolgozni. Hát gondoljunk csak bele, hogy egy kicsi gyermek számára sem tárjuk fel, nem ömlesztjük, zúdítjuk rá az élet sokféle nehéz, bonyodalmas, terhelő valóságát, csak amennyit éppen akkor az ő szintjén megérthet. És most térjünk rá a másik példánkra. A másik példánkat pedig a Galácia beliekhez írt levélben találjuk. Így olvasom az igét a Galácia beliekhez írt levélből. Egy pillanat. A második fejezetet lapozzuk fel. És itt olvasom az igét a 11. verstől. Előtte még annyit hadd mondjak, hogy az előző példában, ugye kikkel találkoztunk, farizeusokkal, papokkal, főpapokkal, mondhatjuk azt, hogy tőlük még ez a legkevesebb. Tettek ők ennél sokkal súlyosabbat is. Tőlük még ez a legkevesebb, hogy egy egyértelmű kérdésre nem tudommal válaszoltak hazug módon. De itt nem róluk van szó. Nem állnok hamis emberekről, hanem valaki másról. Így olvasom az igét a 11. verstől. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondtam Péternek minnyájuk előtt. Itt most megállok, mert innentől kezdve már a konkrét esetre vonatkozik Pál apostolnak a kijelentése és a szavai. Tehát idáig gondoljuk végig az eseményeket. Tehát mi a kiindulási helyzet? Péter előtte együtt evett, a pogányokból lett atyafiakkal. Helyes volt ez, vagy nem helyes? Helyes volt, vagy nem helyes?
Helyes
volt, ugye? Hát, ha valakinek tudni kellett ezt, akkor az pont Péter apostol volt. Hogy Istennél nincs ilyen személyválogatás. Hát éppen ő volt az, aki ugye rá is jellemző volt az az elzárkózás, ami a zsidókra úgy összességében, a pogányoktól és a környező néptől. Noha hányszor látott olyan példát Jézus esetében, a kananeus asszony, a samáriai asszony, és mégis masszívan tartotta magát benne is ez a hozzáállás, egészen addig, ameddig Isten egy látomást nem adott neki, egy sarkainál összefogott lepedőben mindenféle csúszó-mászó állat, kelj fel, őjed és egyél, válaszol, hogy semmiképpen nem, mert sohasem ettem tisztátalant, abban a 3,5 évben sem még Jézussal volt, tehát Jézus példája ezt alátámasztotta, hogy továbbra is érvényben vannak ezek a rendelkezések, hogy emberi fogyasztásra mi alkalmas, mi nem, és ez megismétlődik 3-szor, ami azért ritkaság, mert Isten minden kijelentésének önmagában egyszer is súlya van. Ritkán előfordul, hogy valamit 2-szer említ, egy álom megismétlődik 2-szer más-más szereplőkkel, de ugyanazt hangsúlyozza. Ugye ez mindig a nyomatékosítást jelenti. Itt meg 3-szor történik meg. És olvassuk, hogy mikor ő éppen ezen gondolkodott, hogy mi lehet az értelme ennek, éppen akkor érkeztek a házhoz Kornéliusnak, a római százosnak a követei, küldöttei, szolgái és katonái, akiket azért küldött Isten tanácsára, hogy elhívja magához Pétert, hogy előrébb jusson az Isten ismeretben, hogy tanítsa őt Péter, mert hogy ő egy igaz istenfélő ember volt. És bekiáltanak oda, és akkor még, hogy itt lakik-e Péter, itt van-e szálláson, és akkor még szól a Szentlélek, még egy megerősítést kap, Péter, kelj fel, és minden kételkedés nélkül menj el velük, mert én küldtem őket. Ennél egyértelműbben nem lehet fogalmazni, ugye? És akkor Péter megérti, összeáll a fejében, és elmegy velük. És ott még ugye úgy lép be hozzájuk, hogy azt mondja, hogy ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelihez menni, vagy vele együtt enni, de nekem Isten megmutatta, hogy senkit ne mondjak tisztátalan vagy közönséges embernek, mert Isten nem személyválogató, mert minden népből kedves neki, aki őt szereti és igazságot cselekszik. Most csak ilyen szabadon idéztem. Tehát ha valaki tudta, akkor az ő volt pontosan. Ott beszél nekik, tanítja őket, meg is kereszteli őket. És mi történik? Egy másik helyzet valamennyi idővel később, és megdöbbentő, ami történik, ilyen előzmények hátterén, amiről itt ugye tudomást szerzünk. Most kiről is van szó? A 12 tanítvány egyikéről. Mondhatjuk a legbensőbb tanítványi körhöz tartozó valakiről. És mit tett? A Biblia által az egyik, ha nem a legsúlyosabbnak minősülőt, melyik bűnnel kapcsolatban hangzanak el a jaj mondások az evangéliumokban? A képmutatás. Jaj néktek, képmutatók. És mi történik itt? Képmutatóskodik, és azt mondja, hogy nem egyenesen jártak az evangélium igazságához képest. Ez is fontos megfogalmazás, mert Isten minden egyes ember megnyilvánulásait ez alapján teszi a mérlegre. Mit jelent ez? Hogy mit értett meg az evangélium igazságából? Mennyit értett meg? Mi jutott el hozzá? Amit nem ért még, azt nem kéri számon Isten rajta, de amit már megértett, netán amit neki, egyenesen neki szóló látomásban, a Szentlélek szavával erősített meg. Ugye? A befogadott, megértett igazsághoz képest méri Isten meg az ember egyes megnyilvánulásait, azzal összevetve, hol tart az élete. Ezért mondja az ige, hogy sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Ugye mi csak felszínesen ismerjük egymást. nem ismerjük egymás örökletes adottságait, terheit, gyerekkorban a legérzékenyebb időszakban nyert benyomások súlyát, hogy mennyi jó, mennyi rossz hatás érte az embert, aztán a serdülőkor, felnőttkor, milyen lehetősége volt megismerni egy-egy döntés előtt azt, amit az igazat, mondhatjuk ezt így is. Tehát nagyon másként lát Isten bennünket, mint mi egymást, emberek. Mi csak a felszínt látjuk. Sok ember előrébb tart, mint gondoljuk. És igaz ez, az ellenkezője is igaz, hogy mások, akiknek nagy kiváltságaik voltak, azok esetleg ahhoz képest óriási lemaradásban vannak, és ezt csak Isten látja igazán. Tehát még egyszer vegyük csak sorra ezt a három szempontot, hogy ki is volt, aki ezt tette, milyen előzmények, kiváltságok hátterén, milyen bűnt, és hogy mikor. Ez a három kérdésünk. Ugye ezt már érintettük, hogy mikor, az első kettőt, az, hogy mikor. Ha tanítványság a legelején történik, akkor azt mondanánk, hogy hát még van idő, még 3,5 év Jézussal szüksége is van rá, hogy ebből a tévedésből ő kigyógyuljon. De ugye azt látjuk, hogy nem akkor történt, sajnos nem akkor történt, a kereszthalál után, Jézus feltámadása után, és a Szentlélek kiáradása után. Döbbenetes, ugye? Megdöbbentő. A tanulság elég sokrétű. Az egyik legfőbb az, hogy lássuk meg, hogy sosem jutunk el olyan állapotba, amikor már minket nem tudna semmi kibillenteni, amikor már nem is tudunk vétkezni, amikor már ez lehetetlen. Ezért mondja az ige, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, vagyis vigyázzon, hogy el ne essék. Az elesés esélye, veszélye az fennáll mindig. Az ember megkísérthető marad egészen az újjáteremtésig, Jézus második visszatéréséig. Tehát látjuk, hogy az eredeti egyenes állapottól ilyen messzire tértünk el, hogy a kibillenés, ha az ember nem őrzi az Istennel való kapcsolatát, az bekövetkezhet bármely pillanatban. És mit látunk? Azt láthatjuk, hogy Pál apostol, így olvassuk, hogy mondtam neki mindnyájuk előtt. Hát ez bizony nem lehetett egy kellemes helyzet. Nem lehetett egy kellemes helyzet, és azt gondolom, hogy felmerülhet bennünk, hogy hát miért történt ez így, hogy mindenki előtt fette meg. Megtehette volna, gondolhatja valaki esetleg emberi módon, megtehette volna azt, hogy félrevonja, bizalmasan, mint egy fülbe súgva, apostol az apostolnak, de nem így történt. Nem így történt. Miért volt szükség erre a nyilvános feddésre? Miért volt szükség? Várnám a választ, hogy miért volt szükség. Mind a két válasz tökéletes, így van. Hogy mert nyilvános volt a bűn is, és mert sokan belesodródtak és megfertőződtek ezáltal. És említek még egy harmadikat is. Gondoljunk csak bele azoknak a helyzetébe, akik pogányságból lettek atyafiak, ugye Krisztus követői. Ha ez nincs nyilvánosan helyretéve, milyen bántó, megalázó ez a helyzet számukra, hogy az apostol, aki Jézus tanítványa, mihelyt megjönnek a zsidóságból való atyafiak, jaj, nehogy azt gondolják, hogy én velük érintkezésben voltam, elkülöníti magát, elfordul, és ők ott állnak megszégyenülten. Szóval, hogy őket is úgymond rehabilitálni kellett, hogy ilyen negatív megkülönböztetés. Ennek nincs alapja a Bibliában. Krisztus nem így tanított. Ennek az ellenkezője igaz. És akik megtévesztettek, a Péter magatartása által, ugye, mert minél magasabb megbízatása van valakinek, szolgálata, annál nagyobb súllyal esik latba a kicsi hiba is, ráadásul ez nem kicsi volt, de még a kis hiba is, mert egyrészt sokan látják, másrészt a befolyása sok emberre kiterjed. És jól hangzott el, igen, hogy megtévesztettek mások is általa. És ez bármely korban így történhet, hogy megtévesztés áldozatai lehetnek azok, akik valakit, akiben bíznak, akit tisztelnek, akire felnéznek, annak a botlása nem történik meg a helyretétel. Ugye olvassuk azt, hogy tettetése által mások is elcsábítattak. Ezt a kifejezést olvassuk az igében. És Pál határozott nyilvános fellépése vele szemben azt mutatta, hogy ez elfogadhatatlan magatartás. Elfogadhatatlan. Mind a pogányokból lett atyafiak ellenkal szemben, mind önmagában az alakoskodás, a képmutatás, ez elfogadhatatlan. Akárki teszi ezt, sőt, minél nagyobb megbizatása van, annál súlyosabban és annál nyilvánvalóbban kell helyre tenni. De ha már most itt beszéltünk arról, hogy milyen megrázó, hogy mikor is tette ezt, és ki is tette, és mit is tett, akkor ejtsünk arról is egy néhány szót, hogy hogyan fogadta Péter ezt a nyilvános helyretételt. Egyenes, egyértelmű, mindenki előtt történő helyreigazítást. Hogyan fogadta? Olvasunk valami mentegetőző szót, hogy de én, meg azért, mert... Olvasunk bármit? Nem. Ez mit mutat? Az őszinte megbánást. Az őszinte megbánás egyik legfőbb jele, hogy semmiféle mentséget nem akar az ember maga számára felhozni. Nem mentegetőzik. Nem hárít másokra valami felelősséget. Nem hivatkozik körülményekre. Hallgatott Péter. De a hallgatás... beleegyezés, van egy ilyen mondás is. Igen. Tehát igaz megbánás volt az ő részéről. Mi a másik bizonyíték erre még? Hogy soha többet nem ismétlődött. Eredjél és többé ne vétkezzél. Volt már hasonló bűne Péternek? Nagyon is. Hát az a bizonyos nagyon súlyos, amit szoktunk emlegetni, hogy átkozódva és esküdözve tagadta, hogy nem is ismerem azt az embert, mondta Jézusról, akit korábban ő vallott meg Isten fiának. Milyen helyzetben történt ez? Ugyanilyen nyomás alatt, amikor nem merte fölvállalni a vele való közösséget, mások véleményétől tartva. Ugye? Tehát mennyire igaz az, hogy ahogy Istennek van egy a nagy egészben, a megváltási tervben egy személyre szabott, mindannyiunkra vonatkozó egyéni megváltási terve, ugyanúgy a sátánnak, az ördögnek van egy személyes, egyénre szabott elveszejtési terve. És ahol tapasztalta botlásainkat, bukásainkat, gyenge pontjainkat, ott próbálkozik újból. De mindez jóra fordulhat. Jóra fordulhat, mert, és Ellen White-tól idézem ezt a mondatot, hogy a gyengeségeink legfőbb erősségeinké válhatnak. Mert Isten kihozhat abból a helyzetből, ha belé kapaszkodunk, ha elismerjük a botlásunkat, bánjuk, és nem akarjuk többet elkövetni, és őrizzük a vele való élő szoros összeköttetést, akkor egy következő kísértési helyzetből úgy jöhetünk ki, hogy említésre méltó esemény sem történik. Lehet, hogy volt még próbálkozása a sátánnak az ő életében, de több bukása nem volt. Tehát gyenge pontjaink legfőbb erősségeinké válhatnak. Ez az örömüzenet ebben a ebben az egyébként hát önmagában nem pozitív, hanem szomorú történetben. Egy néhány sort hadd olvassak Ellen White-tól a Bizonyságtételek 6. kötetéből. Péter elbukott az egyenesség terén. Pál kénytelen volt szembeszállni Péter bomlasztó hatásával. Mások tanulságára jegyezték fel ezeket, hogy komoly figyelmeztetés legyen. Csak így kiragadva olvastam ezt a néhány sort. És befejezésként tényleg csak egy-két igét szeretnék röviden idézni még mindezekkel kapcsolatban. A 125. Zsoltárból olvasok föl egy rövid kis szakaszt. Az utolsó két vers így hangzik. Tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívük szerint igazakkal. A görbe utakra tévedezőket pedig ragadtassa el az Úr, együtt a gonosztevőkkel. Békesség legyen Izraelen. Miért is olvasom most ezt az igét? Sok mindent lehetne kiemelni belőle, és egy egész prédikáció szólhatna róla, de most csak egyetlen szempont szerint veszem figyelembe, mégpedig, hogy lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy talán három kategória van. Van a igazak, szívük szerint igazak, van a gonosztevők, ugye az ellenkező tábor. Hát és ugye vannak azok, akik hát görbe utakra tévedeznek időnként, hol jobbra, hol balra, letérnek a egyenes, keskeny útról. De ez az ige arra világít rá, hogy nem. Csak két kategória van. Az igazak, szívük szerint igazak, és akik leletévedeznek a keskeny útról, az egyenes útról, azoknak a sorsa a gonosztevőkkel együtt lesz. A végső sorsa és jussa. Nincs középút és nincs harmadik út, csak kettő. Ez a kettő. Csak két kategória van. És a másik ige, amit szeretnék említeni, Példabeszédek könyve 4. fejezetéből sokszor szoktunk idézni egy igét, azt gondolom, ami így hangzik a 4. részben, sokszor szoktuk a 23. verset idézni, de én most tovább olvasom. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Ugye minden szó ferdebetűvel van szedve. Tehát maga az élet, abból indul ki. És mit tanácsol? Vesd el magadtól a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényét, és minden utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Ugye, ez az ellenszere a kigondolásoknak. Vesd el a szájhamisságát, ajkak álnokságát, szemeid előre nézzenek. Ugye, milyen más embert ír le, mint az a leírás, szemeivel is hunyorgat, ujjaival jelt át, meg lábaival is. Egy egyenes, becsületes, őszinte ember leírását látjuk itt. Egyengesd el lábaid ösvényét. Ne térj jobbra-balra. Tehát amiről az előbb volt szó, hogy ne görbe utakra ne tévedezzünk, arról van itt szó. És minden utaid áltatosak legyenek, és ne térj sem erre se az egyenes, keskeny úttól. És még két ige röviden a 143. Zsoltárból, ahol egy fohászt olvasok csak fel, mert ugye az emberi szándék kevés. Isten segítségét kell kérnünk ehhez. Így olvasom. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Taníts meg, vezérelj, adj késztetéseket a jóra, az egyenes földön. És itt nyilván nem az alföldről van szó, hanem a megegyengetett útról. Arról a bizonyos egyenességről, egyenes szándékról és indítékokról. És Mózes 5. könyve 32. versében, a fejezetében olvassuk a 4. versben Istennek ezt a jellemzését, leírását, hogy hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Ő maga képére és hasonlatosságára alkotta az embert, és a maga képére és hasonlatosságára szeretné visszaformálni. Ezt jelenti a mi helyreállításunk. És egy utolsó, legutolsó ige, ami így hangzik, mert az Úr igaz, igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját. Itt a földön szeretné bennünk helyreállítani az ő képmását, hogy egykor megállva előtte, szemtől szembe is láthassuk őt, valóságosan megláthassuk. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a folyamat tartson az életünkben folyamatosan, és hogy helyreállíthassa valóságosan ezt az elveszített képmását, és hogy életcélunkká váljon az, hogy igaz emberekké akarunk válni ezen a földön. Ez legyen az legfőbb életcélunk ezen a földön. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád. Hálásan köszönjük a te élő és ható igédet, a te tiszta és egyenes beszédedet, szavadat, ami elhat a szívünkig, elménkig, a szívek velük megoszlásáig, és megítéli a mi gondolatainkat, szándékainkat. Segíts kérünk, hogy ebbe a tiszta fénybe helyezzük magunkat nap mint nap, hogy bevilágíthassál a lelkünk legrejtettebb zugaiba, hogy felismerhessünk ott mindent, ami nem odavaló. Kérünk Istenünk, hogy formálj, alakíts bennünket, teremts újjá bennünket. Őszinte, tiszta, igaz, egyenes emberekké válni szeretnénk mindannyian. Hozzád hasonlítani, akit atyánknak nevezünk. Segíts kérünk, hogy mint itt a földi viszonylatban a gyermekek hasonlítanak a szülőkre. Urunk, segíts, hogy mindinkább hasonlítsunk rád. Segíts, hogy a lelkünkből kivessük a legkisebb írmagját is mindennek, ami nem egyenes, nem tiszta, őszinte, becsületes. Segíts tetten érni ezeket. Tegyél érzékenyebbé bennünket, hogy ne fásuljon bele a lelkünk, hogyha nap mint nap találkozunk ezzel a világban, hanem add, hogy ez taszítson bennünket, és hogy emberi kapcsolatainkban, megnyilvánulásainkban a legkisebb mértékben se kapjon helyet, teret, hogy mindig vállaljuk, ahol tartunk, amik vagyunk, felvállaljuk a hibát is, a hiányosságainkat is, és hozzád meneküljünk, tanácsért, vezetésért, bocsánatért, erőért, segítségért. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban mindennel megajándékozol bennünket, ami az életre és az Istenfélelemhez szükséges, az átformálódáshoz, hogy hozzád váljunk hasonlókká. Segíts, kérünk, újból és újból nap mint nap rád találnunk igazán, hogy ezt a folyamatot előre segíthesd, és egykor célba vihest. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod. Kegyelmedből, Jézus nevében. Amen. Amen.